Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Szabó M. István a Szabad Európa budapesti szerkesztőségének külsős újságírója. Számos szakmai díjat nyert az Élet és Irodalom és a Magyar Narancs munkatársaként, de dolgozott a hvg.hu-nak, a hvg-nek és a napi.hu-nak is, egyetemen is oktat. Legfrissebb cikkében Paks 2-vel foglalkozik, egészen pontosan azzal, vajon mit kommunikál a kormány, és mit jelent valójában az, hogy Paks 2 megkapta a létesítési engedélyt. Szervusz István, azt szeretném tőled először is kérdezni, hogy az energetika a szakterületed, vagy minden, ami a közélethez tartozik, és ami téma lehet egy laikus számára?
Nem ugrom el semmilyen téma elől, ez valahogy így alakult. Én a Miskolcon végeztem, mondjuk úgy egyszerűen, hogy villanyszerelő vagyok, erős áramú villamosipari iskolába jártam. Nagyon nem akartam mérnök lenni, tanár szerettem volna lenni, és akkor ez lett belőle. Tehát van tanári diplomám, ezt a területet értem, az alapfogalmakkal tisztában vagyok, nem nagyon lehet itt sok dologba megvezetni engem, és akkor a téma szakértője mondjuk így lesz az ember. Nem akartam mérnök lenni, én nem voltam precíz, nem voltam pontos, és tulajdonképpen ma se szeretem az ilyenfajta kötöttségeket. Fura módon a Paks 2 projekt az végig arról szól, hogy pontosan definiálni kell, hogy milyen kifejezéseket mikor használunk, és ez egészen odáig lemegy, ettől az ismerőseimet őrületbe kergettem, tényleg falra másznak tőlem, hogy a Paks 2-t azt tessék szersen római számmal leírni, mert ha simán numerikusan leírjuk, akkor az a Paks 2-es reaktort jelenti, ami 1982 óta működik, tehát azt már nem kell megépíteni. Ez egy ilyen nagyon fegyelmezett terület az energetika önmagában, és hát az atomenergia az meg aztán végképp, tehát itt nincs mellébeszélés. Pont ez az érdekes, hogy a kormányzati kommunikáció így próbálja ezeket a kötöttségeket így lazábban kezelni, tipikus magyar politikusi maszatolással állandóan ilyen helyzetek adódnak, hogy amit állítanak, vagy amit mondanak, az nem egészen azt jelenti, mint amit a laikus gondol. És akkor innen van az, hogy az embernek rendbe kell ezt tennie.
Amikor elkezdjük feszegetni azt, hogy megkapta a létesítési engedélyt, és ezt egy posztban maga a külügyminiszter úgy fordítja le, hogy megkapta az építési engedélyt, akkor ezt ő értette félre, így akarja kommunikálni. Mi történhet ilyenkor?
Hát nézd, van egy lassan 10 éves szerződés, van egy határidő, amit sosem tudnak betartani. Van egy olyan kényszer, hogy most már a harmadik ember, Szijjártó Péter, akire ez a dolog bízva van, hogy végre induljon el, akkor valamit mondani kell, akkor is mondani kell, hogyha valójában nincs mit mondani. Tehát jelen esetben is az történt, hogy a múlt héten pénteken kiadott minisztériumi sajtóközleményben pontosan benne volt az, hogy a Szijjártó Péter tisztában van azzal, hogy az a megállapodás, amit kötött, az valójában nem sok mindent változtat, de mégis megpróbálták kommunikációban úgy becsomagolni, mint hogyha ez lenne a mindent vívős láger. Na most ezt, hogyha egy laikus, aki nem ezzel foglalkozik, az nem fogja tudni. De ha nem tudja, akkor félreérti. Ha félreérti, akkor nem fogja érteni, hogy ő úgy emlékszik, hogy már régen megadták ezt az engedélyt, miért nem épül. Azért nem épül, mert ami engedélyt megadtak, az építésre nem vonatkozik, tehát építeni nem lehet. Az energetikában nagyon sokszor van így.
Akkor menjünk vissza egy picit az időbe, ugye 2014-ben kötötte meg az Orbán kormány ezt a szerződést, ami alapján Paks 2 létrejön, a Rosszaton fogja építeni.
Hát ha meg fogja építeni, még
ha
ezt várjuk meg.
Építeni, igen. Erről majd visszatérünk a beszélgetés során, és akkor az évszázad szerződésének nevezte, hát nem
Lázár
csak
János.
Ő, hanem Lázár János, de Orbán Viktor is így beszélt róla egy kicsit később, hogy mi még mindig úgy gondoljuk, hogy ez az évszázad egyik legnagyobb üzlete. Aztán később Lázár János, tavaly egészen pontosan, már azt ősbűnnek nevezte, hogy 10 évvel a szerződés aláírása után még mindig egy kapavágás nem történt, hatalmas kormányzati hiba. Miért megy ez ilyen lassan, és vajon ez általános-e az atomerőmű építésének világában? Tehát ugye Magyarországon Paks 1 is a csúszásokról szólt.
Persze. A világon mindenhol erről szól. Egy ország van, ahol emiatt nagy feszülés van, ez Kína. Tehát, hogyha ott a 58 vagy 60 hónapra vállalt építkezés megcsúszik, akkor ott bizony kemény retorziók vannak. De az atomenergia, tehát az atomerőmű megépítése, azt meg kell érteni, hogy ez egy olyan bonyolult dolog, mint egy holdra szállás. Tehát, hogy ott a legkisebb hibánál is katasztrófa történik, tehát itt nem lehet, pont az a lényeg, hogy nem lehet hibázni, és mindig kiderül, hogy de mégis hibázunk, Csernobil, Fukushima, pont erre szól, hogy emberi mulasztás az, ami a láncreakciót elindítja. Az atomerőmű építéssel kapcsolatban, hogy Lázár János mit mond, hát ő nem vállalta, hogy ezt a dolgot csineteszi. Tehát a Szijjártó Péterhez most a jelenlegi kormányzati felállásban úgy került ez a téma, hogy Lázár János köszönte szépen, nem kéri a Paksi puttonyt. Pontosan tudta azt, hogy Süli János 4 vagy 6 éves regnálása és elfogácsolódása pontosan amiatt történt, hogy ezt az ügyet nem lehetett előre mozdítani. Aszódi Attila politikai pályafutása pontosan erre ment rá, hogy kiderült, hogy ezt nem tudja elősegíteni. Ez nem azon múlik, hogy Aszódi Attila a megfelelő embere, vagy Süli János a megfelelő embere, hanem maga az atomenergia, maga az atomerőmű építés, amit egyszer sikerült Magyarországon megcsinálni még régen, és most megpróbálják még egyszer, ez valóban ilyen bonyolult, sziszifuszi, körülményes, és igen, itt mindenféle engedélyeknek meg kell felelni, és hogy mondják ezt? Tehát, hogy az előkészítés, az előjáték az sokkal fontosabb, mint utána az építkezés.
De hogy lehet, hogy mégis ez ilyen lassan megy? Csak azért rugozom ezen, mert hiszen nem ez az első, és nem is a második atomerőmű, ami a világban épül.
Hát Amerikában 30 évig is építettek atomerőművet, Oroszországban 18 évig is. Tehát, hogy ez önmagában az, hogy tehát az egy terv, hogy mikorra építhető meg egy atomerőmű, de hát a kínaiak azért tudnak otthon építeni, mert saját technológiát, saját munkással, saját mérnökivel, saját engedélyezési paraméterekkel oldják meg. Azért az, hogy a kínai atomipar megpróbál expanzióba átmenni, az majd azokat a problémákat fogja előhozni, hogy amit Kínában mondjuk a szabályozó hatóság engedélyez, azt például más ázsiai országban, vagy európai országban hogyan kezelik. A Paks 2-nek a problémája az, hogy az orosz tervdokumentáció az nem megy át az európai normán, és ezért nem tudják kiadni az engedélyt, azt az engedélyt, amit pont ugyanazt az engedélyt, amit például Törökországban ugyanez a Rosatom meg tudott szerezni, amit idén Egyiptomban meg tudott szerezni, amit Bangladesben meg tudott szerezni. Pont ugyanilyen atomerőmű blokkokat építenek, és ott már valóban építenek. Amíg nincs engedély Európában, addig nem lehet.
Ott azért építik, mert lazább az ellenőrzés, és nálunk mondjuk az országos atomenergia hivatal, amelyiknek ezt az engedélyt ki kell adnia, szigorúbb, és inkább követi a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség elvárásait. Vagy a kettő között van az igazság, és még egy kérdés, hogyha ezt pontosan lehetett tudni, hiszen a kormány nyilván tudta, ott is szakemberek ülnek, akik ezt a területet felügyelik, akkor miért keres bűnbakot? Miért nem kommunikálja azt, hogy kérem, a biztonságra törekszünk, és vélhetően nem megy ez olyan gyorsan, mint elképzeltük?
Jó, aki sokat foglalkozik a kormányzati kommunikációval, az tudja, hogy vannak kommunikációs üzenetek, amik a belföldnek szólnak, és vannak, amelyek nem a belföldnek szólnak. Szijjártó Péter akkor beszélt arról, hogy akkor most már elkezdik a megvalósítási szakaszba lépést a Paks 2-vel, amikor beszélt a Rosszatommal, a Atomnak vezetőivel videón, mert ugye nem ért rá, hogy ide jöjjön, illetve a projekt építő fővállalkozóval, és akkor ezután mondta azt, hogy akkor megtörtént az a dimenzióváltás, amire mindenki várt. Na most ez nem feltétlenül nekünk szól. Tehát akkor sem, hogyha a magyar sajtó erre rárepült, és mindenki megírta, hogy akkor kezdődhet az építkezés. Nem kezdődhet, és nem nekünk szólt ez, hanem az oroszokat nyugtatta meg olyan módon, hogy azt mondta, hogy akkor mi mindent megteszünk. Ami az Országos Atomenergia Hivatalnak a pozícióját jelenti, hát ez azért problémás, mert miközben egy nemzeti hatóságról van szó, és miközben a nemzeti hatóságnak az élén az Orbán kormányban, kormányokban, az utóbbiakban többször is komoly pozícióban lévő tisztviselő ül az élén, hogy Kádár Andrea, a közben Országos Atomenergia Hivatal az nem egy független szervezet, tehát ez nem egy sóhivatal, ami letelefonálnak a Karmelitában, hogy akkor mit kell lepecsíteni, hogy megvan, hanem hogy itt olyan veszélyes és komoly területről van szó, amit egy csomó nemzetközi kötelmény köt. Például a Bécsben székelő Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, az tulajdonképpen egy kvázi felettes szerve az Országos Atomenergia Hivatalnak, és például ahhoz, hogy a hogyha még egy kicsit bonyolíthatom a dolgot, a Paks 2 beruházás első éveiben nagy problémát jelentett az, hogy Brüsszelben az Európai Unió több kötelezettségszegési eljárás is lefolytatott a Paks 2 szerződésekkel kapcsolatban, és azt úgy sikerült feloldani és megkapni kvázi az engedélyt Brüsszelből, hogy Paks 2 épülhessen, ugye ez is egy kormányzati kommunikáció, hogy azért ott egy csomó kitétel volt, hogy minek kell megfelelnie ennek a projektnek, és ennek például az egyik tétel az volt, hogy a NAU felé, tehát Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felé transzparensen, még átláthatóbb módon mindent meg kell tárgyalni, és mindent jóvá kell hagyatni. Na most egy ilyen szervezet nem attól függ, hogy Szijjártó Péter mit mond, hanem attól függ, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségben hogyan látják ezt a dolgot. Ez csak, hogy így érzékeltessem, hogy a NAU az mekkora hatalom. Tehát, hogy úgy tűnik, mintha egy ilyen ENSZ-szerű valami ilyen ernyő szervezet lenne, azért az a Grassi nevezetű úriember, aki ennek a NAU-nek az élén áll, a Zaporozsjába kibejárkál. Tehát oda megy a kapuhoz, bejelentés nélkül, és azt mondja az orosz rendfenntartóknak, hogy akkor oszolj van, mert hogy jött a NAU megvizsgálni, hogy van-e sugárzás, a szenzorok miért nem működnek, állandó jelenlétet követel meg, és ez ellen nincs appelláta. Ez azért van, mert az atomenergia békés célú felhasználása nevű képződmény, az komolyan kell venni, tehát itt, hogyha egy atomerőmű elszáll, az nem egy nemzeti probléma lesz. Ahogy Csernobil sem volt az.
Vagy ugye ez az erőmű, egy pillanatra csak térjünk ki rá, ami nagyon sokat szerepelt az ukrajnai háborúban, a hírekben, és hát mindenkinek az erejében megült a vér, amikor kiderült, hogy ott az oroszok elfoglalták, és hogy tulajdonképpen mi történhet azok után, hogy oda bevonultak napokig. Nem lehetett biztosan tudni, hogy
hát most sem lehet pontosan tudni, hogy mi van ott. Tehát erről is sokfélét írtak. Én is írtam néhány anyagot, amiben arra jutottam, hogy az orosz katonai jelenlét az tulajdonképpen arra való, hogy megpróbálják ezt az atomerőművet a krími irányba átfordítva oda termelni áramot, és nem a Ukrajnának a szabad részébe. Ez nem olyan egyszerű történet. Elfoglalták, katonaság vonult be, aláaknázták, ha megtámadják az ukránok, akkor ebből tényleg komoly problémák lehetnek. Az, hogy nem történt tragédia, az, hogy a gát felrobbantása után és tulajdonképpen az atomerőnek a helyzet normalizálódott, nagy részben a NAU-nek köszönhető, aki oda abban a pillanatban, hogy ezek a státuszok létrejöttek, azonnal fokozta a jelenlétet, azonnal publikált, azonnal követelt, és ennek azért nemzetközi diplomáciában komoly hatása van.
Ugye a kormányzati kommunikáció szerint Paks 2 az egy 4000 milliárd forintos beruházás, ahogy telik az idő, gondolom, az egyre csak drágább lesz.
Mindig drágább. Most a megállapodás, Aszódi Attila mindig azzal szokott védekezni, hogy ez egy olyan keretmegállapodás, amiben az orosz fél azt vállalta, hogy 10 milliárd euró hitel keretösszegig vállalja az atomerőmű megépítését. Igen, de ebből a gondolatból mindig kimarad az, hogy az oroszok azt mondták, hogy eddig, tehát 10 milliárd euróig, ami a beruházásnak legfeljebb 80%-a. Tehát, hogyha 16 milliárd lesz, 20 milliárd, vagy 30 milliárd, akkor is csak 10 milliárdot fizetnek ki. Ha csak 10 milliárd lesz, akkor csak a 80%-a, tehát 8 milliárd eurót vállalnak az oroszok. Ez egy kicsit bonyolult, de ezt azért mindig szem előtt kell tartani, és azt is, hogy rendben, de akkor nézzük meg, hogy mi van ebben a kosárban. Tehát az, hogy a jelenlegi paksi atomerőmű mellé épül egy másik atomerőmű, az hálózatfejlesztési kérdéseket is felvet, ezt a költséget senki nem számolta még. Az, hogy a paksi atomerőmű a jelenlegi nyári időszakban kénytelen visszaszabályozni, mert hogy a Duna melegedése miatt ilyen szabályoknak eleget kell tennie, ez felveti azt a kérdést, hogy Paks 2 hűtésével mi lesz, ha ez a két erőmű egymással párhuzamosan működik, vagy csak a Paks 2, ami nagyobb, mint Paks 1. Nincsen megoldva a hűtése, ugye ennek a pluszköltsége szintén nincsen bekalkulálva. Egy csomó dolog nincsen ebbe beletéve, tehát hogy ez csak az atomerőmű építés. Itt már 100 milliárd forintos nagyságrendben elköltöttek pénzeket úgy, hogy ez a projekt tulajdonképpen egy ilyen protokollális időszakban van, tehát hogy így igazából maga a projekt el sem kezdődött.
Az, hogy megkapta a létesítési engedélyt, és ott különböző földmunkák elkezdődtek, ez tulajdonképpen mit jelent?
Ha te akarsz építeni egy házat, akkor megvan a telked, elkészítetted a építési engedélyhez szükséges dokumentációkat, beadod ezt a megfelelő hivatalnak, aki eldönti, hogy az általad összehordott technológiai és anyagi fedezeti és káros anyag kibocsátási és látványképi stb. Paraméterek alapján ezt az építkezést engedélyezi-e. Ez az atomerőmű építésénél sincsen másként. Annyi a különbség, hogy itt eredetileg beadtak, úgy emlékszem, 230 ezer oldalnyi dokumentációt, majd a hiánypótlása lesz 400 ezer oldalnyi dokumentációt jelent. Ezzel Lenin összes többszöröse, ugye?
Igen. Tehát,
hogy az oroszoknál maradjunk. És akkor ez alapján el kell dönteni az Atomenergia Hivatalnak, hogy ő ezt a dokumentációt elegendőnek tartja-e ahhoz, hogy biztosítottnak láss, hogy az építkezés az valóban az előírásoknak megfelelően megtörténjen. De az, hogy te az általad megvásárolt területen a ház építéséhez szorosan nem kapcsolódó munkákat, például egy fáskamrát, egy bungót, egy szerszámos ládát, egy vízelvezető árkot, vagy egy vízgyűjtő csatornát megépítesz-e, ez a te dolgod, ez a te felelősséged, a te költséged, és akkor is így van ez, hogyha a végén nem kapsz engedélyt, akkor lesz egy gödröd, meg egy becsatornád a dolgod, ez a te dolgod. Ez ugyanígy van az erőmű építésnél is. Kedvenc példám Finnországban, ahol ugye ugyancsak megbukott egy ilyen Paks 2-s projekt, de valójában ez azért bukott meg, mert hogy 5 évig nem tudták megszerezni az engedélyt, majd az ukrán-orosz háború kitörésekor biztonsági kockázatként definiálták Finnországba az oroszok jelenlétét, és ezért megtagadták, hogy az engedélyezési eljárás tovább folytassák. Ott pontosan ugyanez a helyzet volt, kivonásva, ó, de jó passzi volt ez. Tehát kiásták ezt a gödröt, ott van egy óriási gödör, van körülötte konyhaépület, öltözőépület, adminisztrációs felület, a kikötői öböl, ahonnan majd a fűtővizet fogják beszedni, ott van egy ilyen tájsebb, és az ott is marad.
Az, hogy mekkora ez a tájsebb, ugye azt hiszem itt Paks 2 esetében, ha jól emlékszem, 4 futballpályányi területről.
Hát lesz az nagyobb
írunk,
is. Igen, lesz az nagyobb is.
5 emeletnyi mélységről. Most az utolsó előtti hír, azért mondom, hogy az utolsó előtti, mert az utolsó, ugye ez a Szijjártó bejelentés volt, az volt, hogy az Atomenergia Hivatal ez év októberre helyett csak jövő októberre várja el, hogy megépüljön ez a bizonyos projekthez szükséges résfal. Ez a résfal, ez szintén ezekhez a munkálatokhoz tartozik, mint amit most elmondtál?
Igen, mondom a párhuzamot. Megvetted a kertet, és a szomszédban pont a kerítésed mellett van egy épület. Te is a kerítés mellett szeretnél építeni, ezért muszáj építened egy olyan biztonsági résfalat, mondjuk így, ami azt biztosítja, hogy azok a munkálatok, amiket majd te az építkezés alatt el fogsz követni, az a szomszédtelken lévő épületben nem fog kárt tenni. Most ez a párhuzam úgy áll meg, hogy a Paksi atomerőmű ott van a szomszédba. Az nem lehet, hogy a Paksi atomerőművet ez a beruházás és építkezés mondjuk 3 centiméterrel megborítsa, mert akkor a vége van az atomerőműnek. Ezért van szükség a résfalra, tehát azt a biztonsági zónát építi ki, ami ahhoz szükséges, hogy ha majd lesz építkezés, akkor ez rendben mehessen. Ez nem az építkezés része. De azt kell megérteni, hogy a tavaly augusztusban szó szerint kiadott Országos Atomenergia Hivatali határozat, ami azt mondja, hogy a létesítési engedélyt megadja a Paks 5-6, ők így hívják, reaktornak a létesítési engedélyt megadja, ez úgy értendő, hogy a létesítési engedélyből előzetesen kivették az összes olyan paramétert, ami valóban az atomerőmű építésére vonatkozik, tehát minden, ami a sugárzóanyaggal és az energiagyártással kapcsolatos, tehát maga az atomerőmű, az a létesítési engedélyben nem szerepel. És így a létesítés engedély megadása úgy történt meg, kicsit kacifántos a dolog, de úgy történt meg, hogy adtak egy engedélyt, amiben bele van írva, hogy megadjuk az engedélyt, de ez az engedély csak akkor érvényes, hogyha ezeket és ezeket és ezeket a feltételeket teljesíteni tetszik. Ez ismerős lehet, hogyha valaki figyeli a helyreállítási pénzeket Brüsszelből, az erre illetékes miniszteri megbízósító és miniszter hónapokon keresztül mondta, hogy már mindjárt megkapjuk a pénzt, hiszen az Európai Unió elismerte azt, hogy ez a pénz a miénk. Elismerte, de feltételrendszerhez kötötte, hogy mikor fogja kifizetni. Jelenleg is itt állunk, hogy ezek a feltételek, mivel nem teljesültek, eszük ágába sincs fizetni. Na most az Atomenergia Hivatal is úgy adtak ki ezt a létesítési engedélyt, hogy a ennek a belső tartalmát megváltoztatta, kivette belőle azokat a veszélyes elemeket, amiket úgy gondolt, hogy ezeket megerősítve kell külön is jóváhagyni, és ahhoz a feltételhez kötötte a létesítés engedély hatályba lépését vagy működésbe lépő zöldjelzést, ha ezek teljesülnek. Mivel ezek nem teljesülnek?
Miért volt szükség egy ilyen kvázi engedély kiadására, ami tulajdonképpen csak akkor lép hatályba, amikor egy csomó olyan feltételt teljesítenek?
Hát ezt meg kell kérdezni az Országos Atomenergiai Hivataltól. Nem csak a magyar sajtót csapták be, hanem a nemzetközi sajtót is. Én emlékszem rá, hogy tavaly augusztusban olvastam komoly amerikai nukleáris szaklapokba is, hogy kezdődik a magyar építkezés. Tehát, hogy megvan az építési engedély, és önteni fogják a betont. Na most nem. Tehát, hogy ez a hókusz-pókusz, ez megint az a magyarországi belső kommunikáció, amit pont azért kell óvatosnak lenni, és pont azért nem szabad rohanni, mert nagyon finom különbségtételek vannak, és miközben valóban megvan a létesítés engedély, valójában nem lehet építkezni. Miközben a Szijjártó Péter azt mondta legutóbb a oroszokkal való tárgyalás után, hogy a projekt az előkészítés fázisából a megvalósítás fázisába érkezhet el, igaz, de még nincs ott. Tehát, hogy még mindig a kettő között lebeg, és ez korábban is így volt, sőt az elmúlt években is így van. Tehát, hogyha lehet egy kitérőt tenni, a jelenlegi tárgyalások csak arra vonatkoztak, hogy a pénzügyi tranzakciós útvonal az ismét nyitott legyen, mert hogy az Európai Uniós szankciós lista érintette azt a bankot, akin keresztül a Rosatom, meg a magyar fél, a Paks 2 projekt cég, és azon keresztül az állam a tranzakciókat végezte, ezt küszöbölték ki. Na de ettől még nem lesz építhető az atomerőmű.
Szijjártó Péter azt is mondta, hogy aki gáncsolja a paksi projektet, az Magyarország ellenfele. Kire gondolt az atomenergia hivatalra?
Nem tudom, legalább azt nem mondta, hogy az ellensége. Tehát, hogy itt is a különbségtétel, ha az ellenfele, akkor végül is én is az ellenfele vagyok, mert tisztázni szeretném, és mindig kísérlet is van rá, hogy az, ami elhangzik, azt valójában hogyan kell érteni, és ez egyik munkám, hogy ezt megértessem azokkal, akik hajlandók végigolvasni egy ilyen anyagot, és hajlandók gondolkodni.
Szerinted melyek a projektet leginkább bizonytalanná tevő viharfelhő Paks 2 egén?
Hát sok van. Most főként a háború. Bármit is mond Szijjártó Péter, Európai Unióban az napirenden van, hogy az oroszokról amennyire lehet le kell válni. Írtam korábban egy anyagot, arról szól, hogy idén januártól az Európai Unió égisze alatt elkezdett működni egy szervezet, aminek egyetlen célja van, hogy a meglévő Európában működő orosz technológiai atomerőműveknek az üzemanyag ellátását azt az oroszokról leválassza. Ebben benne van Paks is. Tehát miközben a minisztérium azt mondja, hogy az oroszok nélkül Magyarország energiabiztonsága nem garantálható, de garantálható, csak másképp kell gondolkodni.
Meg tudják építeni mások Paks 2-t, mint az oroszok?
Paks 2-t nem. Ez egy orosz technológia, orosz finanszírozás, orosz engedélyezési eljárás. Tehát ételezzük fel, hogy most akkor mindent lecserélünk mondjuk a franciákra, vagy az amerikaiakra. El kell kezdeni előről. Nincs ennyi idő. Aki azt gondolja, hogy Paks 2 mindent megold majd Magyarországon, az is tévedésben van, mert ettől sokkal-sokkal többet kellene produkálni az országnak, és ezt nem látszik.
Tehát az energiafüggetlenséget Paks 2 sem valósítja.
Nem, ez egy fügefa levél, ami mögé mindent megpróbálnak becsomagolni. Tehát az a nagy probléma, hogy Paks 2-nek az árnyéka túl nagy, mindent erre fog a kormányzat, most már több mint 10 éve, mindent erre fog, és mindennek a magyarázat a Paks 2. Tehát, hogyha másról kellene gondolkodni, akkor sokkal könnyebb lenne a megoldásokat megtalálni. Egyelőre ez nem látszik.
Azt mondtad, hogy fogy az idő. Van olyan határidő szerinted, ami után már nem érdemes egyszerűen megépíteni, és valamit egész másban kell gondolkodni? És van esetleg B-terv?
A kormányzatnak láthatóan nincsen B-terve. Tehát az, ami ugye egyetlen előrelépésnek tűnt, hogy tavaly decembertől van egy energetikai minisztérium Magyarországon, aminek az a célja, hogy a Magyarország energetikai kérdéseket rendbe tegye, láthatólag ötletelés zajlik, tehát hogy a Lantos Csaba hát zsákba kell, hogy fusson. Tehát miközben a gáz kérdéséhez nem nyúlhat hozzá, mert az a Szijjártó Péter asztala, miközben az atomenergiához nem nyúlhat hozzá, mert a Szijjártó Péter asztala. A probléma az, hogy az Európai Unió felé például az Európai Uniós energetikai és klíma célok alapján Magyarország, nem tudom, hogy a tök utolsó, de hogy majdnem a legutolsó, és nem is látszik, hogy abból a helyzetből hogyan tudnak kimászni. Mondok egy példát, állandóan a statisztikai számoknak a manipulációja zajlik Magyarországon, például a klímával kapcsolatban azt mondja a minisztérium meg a kormány, hogy hát megemeli a kormányzat a klímacélokat, és most már nem 30%-ot fog bevállalni káros üvegházhatású gázkibocsátásban, 40-et 1990-hez képest. 2005-ig, 1990 és 2005 között ebből a jelenlegi talán 32 vagy 33%-ból 28-at megcsináltak. Mit csináltak a Magyarország 2005 óta? Semmit. Gyakorlatilag semmit. Ez nem azt mutatja, hogy mi haladnánk valamerre. Ha bezárjuk a mátrai atomerőművet, mint szénerőművet, akkor a helyére kellene valami. Ha építeni akarunk gázerőművet, ami üvegházhatású gázkibocsátása jár, akkor ennek a másik oldalra kéne építeni olyat, ami nem kibocsátó. Az egész gondolkodást át kéne úgy alakítani, hogy akkor az energiahatékonyság hogyan fog itt működni. Ezzel kapcsolatban semmiféle előrelépés nincsen.
Megépül Paks 2?
Nem. Nem tudom elképzelni, hogy meg olyan sok, hogyha elkezdődik az építkezés, az még onnan a legoptimálisabb esetben is 5 év. 5 év alatt ebbe az országba nem csak politikailag, gazdaságilag is borzasztó sok minden történhet. Tehát energetikai témánál maradva 5-6-7 évvel ezelőtt a magyarországi napelem probléma nem létezett. Most ott tartunk, hogy a legfontosabb problémává lépett elő, tehát még a Paks 2-nél is fontos a probléma, olyannyira fontos probléma, hogy le kellett szabályozni mindenféle szempontból, legalábbis hatalom ebbe menekült, hogy minden megtiltott, ami napelemmel kapcsolatos. Jó, de tessék akkor alternatívát, hogyha nap nem, akkor mi igen. Mert egyébként nem tudunk se az Európai Unió felé teljesíteni, se a gazdaság élénkítést, se a jobb élet felé nem tudunk elépni. Az a hülye helyzet van, hogy minél később értik meg az emberek, és minél később érti meg a politika, hogy abban a korszakban ért el, pláne Európa, hogy minden az energiától függ. Ha energia van, akkor minden van. Ez egy kis túlzás, de valóban ebbe a korba léptünk. Amíg ezt nem értik meg, addig csak ilyen tévútak maradnak, mint ez a Paks 2 projekt. Facebookon olvastam a múlt héten egy tök egyszerű állítást, hogy az a gyerek, aki nem olvas, az felnőttként nem fog gondolkodni. Én azt szeretném, hogyha minél többet olvasnának az emberek, ha egy témában azt gondolják, hogy valaki hülyeséget írt, legyen annyi energiájuk, erejük, hogy próbálják meg nem a személyét kifogásolni, hanem azt, amit írt. Hogyha ebben a mederben tud zajlani egy kritikai kommunikáció, akkor mindenki jól jár, mert a hibák hamar felszínre kerülnek, és a megoldások is hamarabb megtalálhatók. Magyarországon szerintem alapvetően ez hiányzik.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.